Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallják az Édentől Bábelig című műsorban, amely a Teremtés könyv első 11 fejezetéről, a teremtésről és a bibliai őstörténetről szól. Legutóbb láttuk, hogy ami a Teremtés könyv első 11 fejezetében benne foglaltatik, az Isten őstette. Ebből a tettből és a tettet kimondó szóból, abból, amit a kezdetkor cselekedett Isten, és ahogyan ezt közli, tehát mindkettőből különleges módon olvasható ki az ő hasonlíthatatlan, tökéletes jelleme, úgy, ahogy más szövegekből nem. Ma erről a misztériumról szeretnék beszélni. Meg kell tehát néznünk ezt a két kérdést. Mit nyilatkoztat ki Isten, és hogyan teszi ezt? Hát mit nyilatkoztat ki? Nem kevesebbet és nem többet, mint ami szükséges és elégséges az embernek a világban való helyes tájékozódáshoz, az igaz földi élethez és a mennyei üdvösséghez, amit tudnunk kell Istenről, világról, önmagunkról. Ez az egyik. Másrészt, csak olyasmit nyilatkoztat ki, amit az ember a maga erejével nem képes kikutatni. Mert Isten jellemének, minden cselekvésének, így kinyilatkoztatásának is az az egyik fő vezérelve, hogy mélységesen tiszteli az embert. Amikor embert alkot, társat teremt magának, olyat, aki képes vele együttműködni. Ez az oka annak, hogy Isten nem teszi meg az ember helyett sosem azt, amit az ember maga is meg tud tenni. Nem ad választ olyan kérdésekre, amelyekre az ember maga is képes megtalálni a választ. És végül harmadszor Jézus azt mondja, keressetek, és találtok. A választ, Isten válaszát meg kell előznie a keresésnek, a kérdésnek, mert ő csak olyan kérdésekre ad választ, amelyeket az ember már képes föltenni neki, megkérdezni tőle. Válaszait nem adja előbb, csak amikor már fel tudjuk tenni értelmesen magát a kérdést. Nem rág szájba, nem erőltet semmit. És ahogy a lét kérdései örökérvényűek, úgy Isten válaszai is azok. Ezért aktuális, és aktuális is marad mindenkor a teremtés és az őstörténet. Az ember számára az üdvösséghez szükséges és elégséges tudásról beszéltem. De mi ez a tudás? Azt, hogy miként keletkezett a világ tudományos értelemben, az nem szükséges és főleg nem elégséges tudnunk ahhoz, hogy üdvösségre jussunk. Az ősi, vad, nomád, kemény kor emberét ez nem is érdekelte. Annál inkább érdekelték a lét, az emberi sors, nagy meghatározó kérdései. Miért van a Földön szenvedés, nyomorúság, rossz, bűn, elidegenedés, halál, konfliktus, betegség, meghasonlás az élet minden dolgában? Ezekre a kérdésekre ad választ a Biblia, de nem elméleti, filozófikus választ. Nem, hanem történeteket mesél. A lényege a történetmondás, mert a történet az mélységes igazságok elmondására képes. Miért van emez, miért ilyen amaz? A létkérdések miértekkel kezdődnek, miért? Az ember az okok, a jelenségek oka után nyomoz. Az oknyomozó, vagy idegen szóval, tudományos szóval, ajtiológiai szemlélet, amely a teremtés történetet és az őstörténetet jellemzi, ennek lélektani alapja az a meggyőződés, hogy egy jelenséget akkor értek meg, ha tudom honnan ered, hogyan lett, miként keletkezett, hogyan kezdődött, mi a története. X dolog e szemlélet szerint azért olyan, amilyen, mert így és így lett, mert ez és ez a története. A bibliai író így gondolkodik, és visszafelé a múltba tekint ezért a történelemre, jelen esetben a történelem kezdetére, de ez nem öncélú, hanem azért teszi, hogy megértse saját jelenét, élete adottságainak okát. Hát hogyan is fest ez az oknyomozás konkrétan itt a teremtéstörténetben és az őstörténetben? A zsidóság szűkebb históriája Mózessel, az egyiptomi kivonulással kezdődik, valamikor a Krisztus előtt 15 vagy 14. században. No de Egyiptomba hogy kerültek? Oda vajon hogy kerültek? Lépjünk még hátrébb a múltba. Jönnek az előzmények visszafelé. József története Egyiptomban. Előtte József apjának, Jákobnak és fiainak története. Annak előtte, még korábban, Jákob apja Izsák története. Még azelőtt Izsák apja Ábrahám története, aki viszont Sém utódja, Sém pedig Noé fia, egyik fia. Tehát már vissza is mentünk Noéig, mondja a korabeli ember, hát mi is történt Noéval, hogyan volt, miért volt a vízözön? Noé nemzedék társainak bűnös élete miatt, tudjuk, és most már ebben a visszafelé nézésben már a bűn forrásvidékénél járunk, az ősbűnnél. Még tovább, visszafelé haladva a múltba, pedig a teremtésnél. Ez az oknyomozó, visszafelé néző szemlélet az egész teremtéstörténet és őstörténet kulcsa. Ennek segítségével a zsidó szerző két dologra volt képes. Az egyik egyenes vonallal összekötni az ősmúltat, a teremtést a jelennel, saját jelenével és jövőbeli remélt üdvével, valamint képes volt saját népe sorsát összekapcsolni a többi népével. Egyelőre ennyit arról, hogy mit nyilatkoztat ki Isten, mi a kinyilatkoztatás voltaképpeni tárgya. A másik, hogy hogyan és miként teszi ezt. Itt a lényeg egy döbbenetes párhuzam, egy igazi csoda, egy misztérium. A misztérium pedig abban áll, hogy igazából Isten kétféle megtestesüléséről beszélhetünk. Az egyik az, amikor Isten emberré testesült meg Jézusban, a másik pedig az, amikor szóvá testesült, kimondható, leírható szóvá. Ahogy a kinyilatkoztató igében Isten szellemi örök gondolata testé lett, az emberi nyelv testévé, szavak testévé, hangok testévé a szájban, betűk testévé a papíron. Nos, ez hasonlít Isten emberré testesüléséhez, ahhoz, amikor pedig emberré lett Jézusban. Két megtestesülés. Ez nagyon fontos. A másik dolog Isten alkalmazkodása mindeközben, mert ahogy a fiú mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve, mondja a zsidó levél, és ahogy a fiúban Isten abszolút alkalmazkodott az emberekhez, ugyanúgy alkalmazkodott hozzá akkor is, amikor az igazságait sugalmazta és leíratta. Kinyilatkoztatása, a Biblia, tökéletesen alkalmazkodik az ember fölfogó képességéhez, alkalmazkodik az ember képszerű gondolkodásához, nyelvi adottságaihoz, felhasználja az ember szimbólumait, irodalmi műfajait, de még a mítoszait is. Felhasznál Isten mindent, szó szerint mindent, ő nagy szerelmében, ami csak van az emberben, minden érzést, gondolatot, képzeletet, mindent. Leereszkedik az emberibe, hogy fölemelje. Ugyanúgy, mint a megtestesüléskor. Kinyilatkoztatás és megtestesülés. Ez Isten két abszolút tette. Isten két abszolút tette. Mivel pedig ő nem ilyen egyszer és másmilyen máskor, hanem változatlan, tökéletesen egységes jellem, ez az egységes jelleme mutatkozik meg minden tettében. A kinyilatkoztatásban felhasznál minden valóban emberit, például a földi szerelmet, énekek éneke, hogy felmagasztosítsa. Nézd, fiam, ahogy ez a vőlegényes menyasszony itt a költeményben szeretik egymást, úgy szeretlek én is téged. És felhasznál Isten akár erkölcsileg kétségesnek vagy kétesnek tűnő érzelmeket is, mint amilyen például a gyűlölet az átok zsoltárokban. És miért? Hát azért, hogy megmutassa, lásd, én inkább elfogadom a rossz gyűlöletét, még ha helytelenül ember ellen irányul is, ahelyett, hogy magára, a gonoszra irányulna. De ezt még inkább elfogadom, mint a rosszal szembeni langyos közönyt. A közönyt, melyet ti sajnos időközben alaposan kifejlesztettetek az egyházban. Vagy felhasználja Isten a prédikátor mélységes keserűségét, aki ezt mondja, legjobb annak, aki meg se született. Ezt Isten felhasználja csak, hogy lássuk és felfogjuk, hogy milyen is lenne az élet Isten nélkül. És folytathatnánk a sort, hogy mi mindent használ fel Isten a kinyilatkoztatásban, csak hogy megértesse magát velünk, de a lényeg világos. Isten akár Jézusban való megtestesülésekor, az igében megtestesülve is felhasznál minden emberit azért, hogy közölje örök életre szóló gondolatát. De vajon miért van szüksége Istennek a kinyilatkoztatásban ilyesmikre, ami nem egészen kegyes érzéseinkre, indulatainkra, meg gondolatainkra is? Ugyanazért, mert mélységesen tiszteli az embert. Annyira tiszteli, hogy amikor közölni akar valamit, nem szó szerint diktálja le a Szentírónak, nem szó szerint, pedig megtehetné, de ő nem szó szerint mond tolba valami kész szöveget, amit a Szentíró aztán szó szerint lejegyezne, mint ahogy a fundamentalisták gondolják. Nem. A mi Istenünk nem ilyen, és nem néz le így minket, és nem így közöl, hogyha ezt tenné, hát akkor nem volna a kinyilatkoztatás ószövetségi részében annyi csúfság, öldöklés, gyűlölet, ellentmondás, de még tévedés is, akkor nem volna. Na de hát van. Van. Sokak fölháborodására, akik emiatt aztán nem is akarják olvasni az ószövetséget. Azt mondtuk, hogy amikor Isten kinyilatkoztat, ő egészen aláereszkedik az ember világába, életébe, gondolkodásába, érzelmeibe, létének a legmélyére, hogy fölemelje azt. Nos hát hogyan? Látványos példa, jó példa erre az idegen hatások esete. Tény az, hogy a teremtés történetben, meg az őstörténetben is sokféle idegen hatás, úgynevezett pogány hatás nyomait lehet fölfedezni, különféle korokból, több hullámban. Vannak babiloni mezopotámiai hatások Ábrahám nyomán. Vannak egyiptomiak Mózes nyomán. Vannak kánaáni elemek a honfoglalástól datálhatóan. Vannak aztán perzsa, meg vannak késő görög hellénisztikus nyomok, és így tovább, rengeteg-rengeteg ilyen idegen pogány hatás. A paradicsomkert képe, a vízözön, az ősatyák horribilis magas életkorai, és így tovább. Hát ezek megvannak más kultúrákban, más vallásokban is, és átkerülnek a Bibliába, csak hogy radikálisan átalakulva. De nem ám ez a csoda, hanem, gondoljuk csak meg, sokkal inkább az a csoda, hogy ezekkel, amiket felsoroltam, ezekkel a nagyon ősi, nagyon erős kultúrákkal szemben, amely kultúrák már régóta kifejlett, teljes pompájukban virágoztak akkor, amikor a zsidóság ősei még, bocsánat, de ezt kell mondjam, nyereg alatt puhították a húst, és nagyban nomadizáltak. Tehát ezekkel a magas kultúrákkal és hatásukkal szemben képesek a bibliai szentírók mégis csak azért is dacolva föntartani Isten gondolatát, üzenetét, igazságát. Ami pedig gyökeresen más, mint a kultúráknak, babiloninak, mezopotámiainak, egyiptominak, meg a többinek az igazsága. Például ő náluk az istenek, a világot egymás elleni harcukban teremtik az isteneknek a testrészeiből. A Biblia istene szóval teremt. Aztán a pogány istenek féltékenyek az emberre, erejére, képességeire. A Biblia istene szereti az embert, és csodás képességekkel ő látja el, és itt tovább, és itt tovább. Tehát ez a csoda, hogy ők mertek szembeszállni ezekkel a magos kultúrákkal. Az édenkert, benne az életfa, a kígyó, sőt, beszélő kígyó, a vízözön és a többi a pogány mítoszokban is meglévő elemek, sőt, az emberiség vallás történetének vezető kulcs motivumai. Hát ezt meg úgy most hogyan értékeljük? Ugyanis két téveszme tér vissza korszakról korszakra. Főleg a felvilágosodás óta hangoztatott kritika szerint a mitikus motivumok szereplése azt igazolja, hogy a bibliai teremtéstörténet sem más, csak egy mítosz, igazságtartalma nulla, ugyanolyan, mint a pogány mítosz társai. Ez az egyik. A másik, a fundamentalista értelmezés ellenkezőleg szó szerint igaznak érti az ilyen motivumokat, ami aztán sok ellentmondáshoz vezetett, ilyen álkérdésekhez, hogy hogyan kerül kígyó a paradicsomba és hasonlók. Isten valódi szándékához egyik szélsőség sem visz közelebb, mert amikor Isten megtestesül, szóvá, akkor ezzel elfogad minden emberi adottságot, így tesz a kinyilatkoztatásban, amikor az ember nyelv szótestévé, hangtestévé testesül. Ilyen adottságnak fogadja el Isten azt is, hogy az archaikus ember gondolkodásmódja, hát az bizony mítikus. A régi ember a mítosz gondolkodási kereteiben, szemléleti sémáiban képes felfogni, értelmezni és leírni a valóságot, a világot, és máshogy pedig nem képes. Mitikus neki a gondolkodása. Hát Isten elfogadja ezt, és felhasználja, mint kifejező eszközt, és felemeli. Vagy éppen kritizálja a napot, a holdat, a csillagokat, melyek a pogány vallásokban, mitológiákban isteni lények, a Szentírás szelíden helyre rakja. Amikor gúnyos félmosollyal világítóknak nevezi őket. Nagy világító a nap, kis világító a hold. Akármennyi mitikus elem van a Bibliában, de lehetnek két annyi is, a lényeg, hogy a szemlélet, az Isten és ember szemlélet az alapvetően eltér a mitikus szemlélettől. A népek mitológiáiban az istenek születnek, tojásból, tengerből, valamilyen állattól, vagy egymástól, és meghalnak. Van kezdetük és végük. Hasonlítanak az emberekhez, csak monumentálisabbak. A Bibliától merőben idegen az a gondolat, tehát mindez, amit elmondtam, és az a gondolat is, hogy Isten lényének kezdete volna. Fel sem merül, hogy Isten eredne valahonnan. A kezdetet Isten teremtése jelenti, a világteremtés, mint ahogy a szöveg is indul, hogy kezdetkor teremtette Isten a világot. Ami pedig az ember szemléletet illeti, az emberek a pogány mitológiában az istenek bábjai, játékszerei, kitéve az istenek kényének, kedvének. Akik, mármint az istenek, az embert primitív, alkotni képtelen lényként tekintik, és az emberek a tudásukat, kultúrájukat, a mesterségeket, a művészeteket közvetlenül egy-egy Istentől kapják, mert ők nem lennének képesek kitalálni, vagy egyenesen ellopják, mint Prométeusz a tüzet. Ezzel szemben a Biblia olyan nagyra értékeli az embert, hogy az őstörténetben elmondja, röviden, elmondja, miként kezdik művelni az emberek Istentől kapott képességeik birtokában, de önállóan az első mesterségeket, művészeteket, a fém megmunkálást, a városépítést, a hangszerkészítést. Más kérdés, hogy aztán mire használják a kultúra eme vívmányait. Ennyit a fő szempontokról, amelyek az olvasást irányítják majd, amelyeket szem előtt tartunk a sorozatban. Első, miért fontosak ma a teremtés és őstörténet régi dolgai? Mit ad a teremtés könyv első 11 fejezete a mai embernek? A második, mi Isten célja e régiségek kinyilatkoztatásával? Mit akar tudatni? És a harmadik, főként, most erről volt szó, hogyan olvashatók ki az ő tökéletes lényének tulajdonságai már a teremtés és őstörténetből? És van még egy szempont, Krisztus. Mert hitünk szerint már a teremtés és az őstörténet valamilyen módon előre vetíti a megváltást, méghozzá sokféleképpen, egyúttal titokzatos, rejtett formában Krisztust ígéri. Őt ígéri az ősevangélium, amelyben Isten proféciája megígéri az asszonynak, hogy sarja, majd eltapossa a kígyó fejét, a bűn kútforrását. Krisztus előképe a testvére által meggyilkolt ártatlan áldozat, Ábel, a vízözömből kimentő bárka építője Noé is Krisztusra mutat, aki az egyház hajóját, a világot elöntő bűn áradatból mentő bárkát építi meg majd úgy, mint Noé, az ő élet áldozata árán. Persze, itt kötelező megjegyeznem, hogy mindez a keresztény hit szerint van így, és Krisztustól visszafele tekintve mondható el, de nem a zsidó szerző szándéka szerint, hanem hát nyilván Isten szándéka szerint. És ugyancsak a hit szerint jelen van Krisztus Isten első legyenjében, legelső teremtő aktusában, a világosságban, és Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Nem a fizikai fény, hiszen a világító égitesteket, napot, holdat, csillagokat, majd csak a negyedik napon teremti Isten. A Jelenések könyve 21. fejezete szerint az új ég és új föld világában nem is lesznek ilyenek se nap, se hold. Úgyhogy a Jelenések proféciája is, meg a Genezis eleje is azt mutatja nekünk, hogy Isten tud másként is világosságot adni. Van ő neki más fényforrása is, nem csak az égi testek. Ez a fényforrás Jézus Krisztus. Őt mondja bele a világba Isten, már a kezdetkor. Krisztust, aki a világ világossága, aki a világ értelmes szerkezetének, értelmének a záloga. A káoszba, a tóhuva bóhuba, az elemek összevisszaságába, a pusztaságba és ürességbe, a sötétségbe és feneketlen mélységbe robban be a szó, legyen világosság, legyen Krisztus, legyen Krisztus a világban, akinek a neve dicsértesség, most és mindörökké az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Ámen. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.